A bűnbánat három nagy bibliai cselekedete közül a második az imádság. Mikor imádságról beszélünk, nem árt, ha belegondolunk, mit is jelent ez a szó. Mindenekelőtt nem tudjuk az embert meghatározni anélkül, hogy az imádság fogalmát is ne alkalmaznánk. De ugyanígy nem tudjuk megérteni az imádság valódi természetét és célját sem, csak akkor, ha elgondolkodunk az ember lényegi hivatásáról. Ki az ember, aki imádkozik? Azt jelenti az imádság, hogy a saját létünk titkáról elgondolkozunk, vagy keressük, hogy megértsük az életünknek az értelmét? Biztos, hogy ezek fontos emberi cselekedetek, olyan tettek, amelyekben kifejeződik az ember méltósága, és az az igyekezete, hogy az igazat és a jót megközelítse. De mindezt még nem nevezhetjük imádságnak. Aki próbálta már, hogy milyen a belső életből fakadó imádság, három alapvető elvet talál, és ezt olvashatjuk az irodalomban, ezt találjuk még a Szentírásban is, amely az imádságnak a lényegét teszi. Az első előfeltétel, hit az élő és személyes Istenben. Mert nem beszélünk egy eszméhöz, nem beszélünk egy dologhoz, nem beszélünk a személytelen erőkhöz. Az, aki imádkozik, már tudja, hogy magához a legnagyobb bölcsességhez szól, mégpedig olyan bölcsességhez, aki válaszol is nekünk. Tehát ahhoz, hogy igazán emberi módon imádkozni tudjunk, olyan Istenben kell hinnünk, aki szeret minket, akivel személyes kapcsolatba léphetünk. A második alapja az imádságnak, hogy higgyünk az Isten reális jelenlétében. Mert aki imádkozik, az annak az aktív jelenlétében áll, akihöz szól. Olyan Istenhöz beszél, aki hallja a mi imádságunkat, és aki válaszol nekünk. Az igazi jelenlét nem lehetséges csak úgy, hogyha a valódi isteni megnyilatkozásra válaszolunk. Tehát figyeljük a jelenlévő Istent, és válaszolunk neki. A hit az imádságból él. Valóban, az élő hit nem más lényegét tekintve, mint imádság. Hiszen valóban hiszünk valakiben, és ezzel imádságunk is megtelik. Ettől lesz igazán az eleven hitnek a folyamata dinamikus. A harmadik nagy feltétel, ami szükséges ahhoz, hogy imádkozni tudjunk, a bizonyosság, hogy Isten, aki szólt hozzánk, és továbbra is megmutatja magát nekünk, meghallgatja az imádságunkat. Az imádság tehát feltételezi, hogy én-te kapcsolatban vagyunk az Istennel. Az imádság erőt ad. A hitből fakadó erő az imádságban konkretizálódik, és azt mondja, te vagy Istenem. És én általad létezem, és te engem arra hívsz, hogy a te jelenlétedben éljek. Amikor Illés próféta, emlékszünk a Királyok első könyvének a drámai jelenetére, a bálpapokat gúnyolja az imádság témájában, akkor azt mondja, kiabáljátok hangosabban, hát hogyha a ti istenetek éppen valamilyen ügyben fáradozik és nem ér rá, vagy talán úton van, esetleg alszik. Ébresszétek fel! Igen, hogyha az Istennek a jelenlétében nem hiszünk, akkor nehéz dolog az ima. Ez a jelenlét pedig nem függhet attól, hogy milyen hangosan kiáltunk. A keresztény imádságnak mindezeken kívül sajátos jellemzői is vannak. Először is, a keresztény ember, ha imádkozik, tudja azt, hogy miben áll az örök élet. Megismerni Istent, mint a mi Úrunk Jézus Krisztus atyát, megismerni Krisztust, mint valóságos Istent és valóságos embert, aki közvetítő az atya és közöttünk, és hinni a Szentlélekben, aki bennünk imádkozik. Ebben a dinamikában áll tehát a keresztény ember imája, és ez a magatartás az, ami a jövőt is hordozza és az örök életünkbe mutat. Olyan szépen írja 16. Benedek pápa Spe Salvi kezdetű enciklikájában, hogy a hit az nem csupán egy szubjektív meggyőződés, hanem már a fennállása annak, ami a jövendő sorsunk lesz. És ezért ismeret az eljövendőkről, a ki nem mondott a titkos dolgokról. Nos, ebben az imádságban az első lépés az Istené. Ő a kezdeményező. A keresztény ember imádsága arról a meggyőződésről tesz tanúságot, hogy Isten szólt előbb, Isten kezdett előbb párbeszédet velünk. Úgy szeretett minket, hogy létbe hívott. Úgy szeretett, hogy terve van velünk. Az Istennek ez a kezdeményezése hitünk tárgya, a megigazulás, vagy az az igazság, amely megszabadít minket, a messiási béke, a kiengesztelődés, mindez Isten kezdeményezése és ingyenes ajándéka. A szentek, a misztikusok mindig ebben a tudatban és ebben az élményben éltek, tudták azt, hogy Isten az, akitől minden jó származik, ő az, aki felé mi a válaszadásnak a helyzetében vagyunk. Hogyan is bontakozik ez az isteni kezdeményezés a keresztény ember életében? Először is tévedés lenne azt hinni, hogy csak természet fölötti jelenségekben mutatkozik meg az isteni kezdeményezés. Nem erről van szó. Már maga a teremtett világ, ha körülnézünk, eltölt bennünket az isteni kezdeményezés iránti tisztelettel, megdöbbenéssel, hódolattal, hálaadással, imádással. Sőt, minél inkább tudunk imádkozni, annál erősebb bennünk az örömnek és ennek az imádásnak az érzése. Nem véletlenül mondja a Zsoltár, hogy Isten művéről vall a mennybolt, és a csillagok hirdetik a nappal és az éjszaka zengiőt. Vagy ahogyan Szent Ferenc olyan gyönyörűen mondja, amikor a napról, a szélről, a vízről beszél, szóval az egész teremtett világ, mint Isten ajándéka, mint Istennek a kezdeményezése, irántunk való szeretetének a kifejezése jelenik meg. És ahogyan erre az imádságban válaszolunk, úgy tanuljuk meg még jobban értékelni a világot, az életünket, körülvevő apró dolgokat, mindazt a helyzetet, amelyet Isten ajándékozott nekünk, amelyben élünk. Tehát a teremtett dolgok üzenetek a számunkra, Istenről, üzenetek Istentől. De egy további nagy kezdeményezés maga a megtestesülés. Hiszen az Isten emberré lett, Jézus Krisztusban az örök ige megtestesült, a szó, az az ige, amely nem hagyja el az Isten ajkát anélkül, hogy el ne végezné a művét, mielőtt visszatér hozzá. Tehát az ige testé lett, köztünk lakott, és mi láttuk dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Így olvasuk ezt Szent János evangéliumának előbeszédében. Tehát a megtestesülés is Istennek a kezdeményezése, Istennek az önközlése felénk. Még nagyobb hálával kell tehát válaszolnunk neki. És ez a fajta kezdeményezés azután személyesen is a hatás körébe von bennünket, a ható körébe von azt a fényességet, amit Krisztus arcán fölragyogni láttunk, azt kell követnünk, az az életünknek az irányadója. Ezért is nevezi világosságnak Szent János a megtestesült igét. Ugyanakkor Krisztus nem csupán Istennek a végső és teljes szava az emberiséghez, hanem ugyanakkor Jézus Krisztus már maga a válasz is. Mivel ő valóságos Isten és valóságos ember, a szavaiban, az életében, az Isten felé való odafordulásában már az emberiség válaszol is az Isten kezdeményezésére. Tehát nekünk, keresztényeknek az a feladatunk, hogy csatlakozzunk Jézus válaszához, az életünket alakítsuk hozzá, hogy így mi is teljes, hiteles, felismerhető, szolidáris válasz lehessünk Istennek a jóságára és szeretetére. Ez a szolidaritás pedig immár nem csak Jézus Krisztussal köt össze minket, hanem az összes többi emberekkel is, hiszen ő valóságos emberré lett. Ő az egész emberiség nevében adja meg a szeretet válaszát Istennek. Ugyanakkor Istennek az aktív szeretete kísér bennünket a történelem során. A II. Vatikáni zsinat több okmányában is hangsúlyozza, például a liturgikus konstitúcióban, vagy az egyház a mai világról szóló lelkipásztori rendelkezésében, hogy az idők jeleit is figyelnünk kell. Akinek nincs hite, aki nem kívánja hallgatni az időben, az eseményekben szóló Istent, annak a számára a történelem jelentés, érték, értelem nélküli egymás utánja az eseményeknek. Aki azonban keresztény hittel fölismeri azt, hogy Krisztus a történelem ura, hogy ő az értelme a világ történetének, az meg fogja látni a történelem eseményeiben is újra és újra azt az isteni üzenetet, amelyik a mi válaszunkra és a mi szolidaritásunkra, a mi szeretetünkre, viszont szeretetünkre és egymás iránti szeretetünkre vár. Ezért olyan fontos, hogy a történelem jeleit is hittel tekintsük és imádkozó lelkülettel éljünk, így figyeljük a körülöttünk lévő eseményeket ma is és minden időben. Mert ez teszi lehetővé, hogy ahhoz kössük az életünket, ami egyedül biztos, és ami mindennek, jó és rossz sorsnak, örömnek és bánatnak, sikernek és kudarcnak egyaránt értelmet tud adni. Tehát az imádság segít bennünket, hogy a történelmet komolyan vegyük, és egyben fölülemelkedjünk az evilági történelmen. A keresztény embernek az élete ugyanakkor hordozza magán az időknek a jeleit. Természetesen nem tekinthetjük a keresztény imádságot éppen ezért puszta formulák ismétlésének. Nem merülhet ki az imádságunk abban, hogy kész szövegeket ismétlünk. Mégsem véletlen az, hogy Jézus a tanítványainak elmondta, hogy hogyan kell imádkozni. És az sem véletlen, hogy a katolikus egyház katekizmusának az összefoglalásában maga az egyház tárja elénk, újra és újra és magyarázóan tárja elénk a mi atyánknak a szövegét. Mert a mi atyánknak a könyörgéseiben egy egész életprogram rejlik. Nem formula ez. Ha belegondolunk minden szavába és minden invokációjába, minden kívánságába és elhatározásába, megállapításába és szándékába, akkor azt látjuk, hogy ez a mi életünk, ez kell, hogy legyen az életünk, ha keresztények vagyunk. A mi atyánk szövegét ugyan a hagyomány is bizonyára hordozta, hiszen több változatban került be az Új Szövetség könyveibe, jelenleg a Szentírásban találjuk. A keresztény ember imádságában a Szentírásnak is alapvető szerepe van. Ma a Biblia évében nem is nagyon szükséges magyarázni, hogy miért. Hiszen a Szentírásról azt mondjuk, hogy Isten szava, Isten igéje. Ha pedig az ő szava, akkor ez a szó irányul valakihez, hozzánk, az emberiséghez irányul, és a válaszunkat várja. Ha pedig az egész Szentírás az Istennek a szava és az igéje, bár nem vagyunk vallásilag szorosan kötelezve, hogy elejétől végig elolvassuk a szöveget, mégis ki ne volna kíváncsi közülünk rá, hogy mit üzen nekünk az Isten, hogy mit kíván elmondani nekünk az Isten. Ezért is mondják kipróbált lelki szerzők, hogy legalább egyszer el kellene olvasnia minden hívő embernek az egész Szentírást. Biztos, hogy a Szentírás az imádság iskolája is. Miért? Azért például, mert a sugalmazott könyvek lapjain számtalan imádságot találunk. A Zsoltárok például Már az ószövetségi népnek is az imádságai voltak, és imái az egyháznak mindmáig. A zsolozsmában papok, szerzetesek, világiak imádkozzák a zsoltárokat, de ugyanúgy a szentmisében és a többi szertartásainkban is fölcsendülnek a szentírási imádságok szavai. Na most, ha nem csupán a formulákat tekintjük, és említettem, hogy az imádság nem csupán formulák ismétlése, akkor azt a lelkületet is magunkévá kell, hogy tegyük, ami a Biblia egészének a lelkülete. Tehát nem is csak egy-egy részlet, nem is csak egy-egy sor. A nagyon régi szövegekben olykor olyan erős kifejezéseket is találhatunk, amin manapság a finomabb lelkű ember esetleg megütközik, hanem a Szentírás szövegének az egésze. Így, ahogyan az egyház a kezünkbe adja, egyfajta magatartást fejez ki az Isten színe előtt. A Szentírást magát is egyébként imádságként és imádkozó lelkülettel kell olvasnunk. Hát, ha Istennek a szava, és mi ezt a szót hallgatjuk, akkor párbeszédben állunk Istennel, miközben elmélkedve olvassuk a Szentírást. Olyan szép szokás az, hogy a Szentírás olvasás előtt és után a hívő ember egy-egy rövid imát mond, kéri a Szentlélek segítségét, belehelyezkedik az Isten szavának a titokzatos világába. Ilyen értelemben a Szentírásnak az olvasása is lelki olvasás, vagy ha tetszik, ahogyan 16. Benedek pápa írja a Názáreti Jézus című könyvében, az egyház kánoni egzegézissel magyarázza a Szentírást. A közösségnek, az Isten igényre válaszoló közösségnek a hagyományával és a hitével. Nem pusztán filológiai alapon, nem pusztán úgy, mint egy régi korból származó, talán kicsit homályos értelmű szöveget. Ha valaki, aki a szent szövegeket pusztán csak filológiailag kívánja tanulmányozni, és kizárja az imádságnak a lelkületét, így közelít a szöveghöz, akkor biztosan nem fogja megtalálni jobban azt a hullámhosszot, ami pedig szükséges ahhoz, hogy a szövegnek az eredeti és hiteles értelméhez eljussunk. Tehát a Szentírásnak az igazi megértése is kívánja az imádkozó lelkületet, nem csupán a nyelvészeti és történeti ismereteket. Igen, mert hitből fakadó írások azok, és a hitnek a világában szólalnak meg igazán. Ugyanakkor természetesen a Szentírás mindannyiunk számára az imádság iskolája is. De ha már maga a Szentírás a közösségnek, a választott népnek, vagy az egyháznak immár a teljes Ó- és Újszövetségi Szentírás a könyve, és a partner, akivel Isten beszél, az az egyház és az egész emberiség, akkor a mi imádságunkban is a közösségnek döntő szerepe van. Tehát a hívő keresztény közösség hordoz bennünket. Nem véletlenül mondja a költő is, hogy magyarul tanított imádkozni anyám. Igen, már a családban, hiszen az a legkisebb egyház, ahogyan ma ezt a teológia is mondani szokta, egy közösségben növünk bele az imádság lelkületébe és magatartásába. És a saját kultúránk is, a saját konkrét vallási közösségünknek, egyházközségünknek, egyházmegyénknek, népünknek, a hite és vallásos érzülete is benne van a mi imádkozó magatartásunkban, és segíti azt. Nem kell üres kézzel és a nulla pontról indulnia mindenkinek, aki imádkozni szeretne, hanem bele tudunk kapcsolódni ebbe a közösségbe, amelyikkel összeköt bennünket maga a hozzánk szóló Isten, hiszen ő mindnyájunkat megszólított. De van még egy nagyon különleges és a nagybőti időben nagyon aktuális vonatkozása az imádságnak, amiről mindenképpen szót kell ejtenünk. A prófétai hagyományban az imádság Isten üzenetének a fölfedezése. Egy olyan üzenet fölfedezése, amelyet Isten gyakran a szegény emberen keresztül közvetít hozzánk. Tehát a szegényt alázattal, tisztelettel, nagylelkűséggel befogadva, az Isten ismeretében is előre haladunk, és a valódi imádásban is előre haladunk. Tehát az Isten előtti imádásunk az Isten képmásának, az embernek a szeretetében is gyökeredzik, és föl kell ismernünk az Isten arcot az embertársainkban, különösen azokban, akiket a régi szentírási szövegek szegénynek, özvegynek, árvának, hontalannak, éhezőnek, szomjazónak neveztek. Nem véletlen, hogy Jézus úgy beszél az utolsó ítélet napjáról is, mint amikor ez lesz a kérdés, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, ruhátlan voltam, beteg voltam, börtönben voltam, és segítettetek-e rajtam. Igen, ezt fogja számon kérni tőlünk, tehát ez is válasz. De ahhoz, hogy a szegényekben válaszolni tudjunk az Istennek, ahhoz alázattal el kell ismernünk, és újra meg újra tudatosítanunk kell magunkban, hogy a szegény emberen keresztül Isten különlegesen is üzen a számunkra. És ezt a különleges üzenetet és kezdeményezést is meg kell értenünk ahhoz, hogy valódi válasz lehessen imádságunk az Isten végtelen szeretetére.